ти ради. Тарш обоймо.
Április 1-én kezdte meg működését az országos kríziskezelős információs telefonszolgálat, illetve mellette több krízisközpont, akiknek hát jelentős szerepe van azóta is a bántalmazottak megsegítésében.
Boglacsek Tímát hallják, az országos kríziskezelős információs központ igazgatóját.
Egyfajta szakmai nyomás is volt a civil szervezetek részéről. Másrészt pedig ez uniós elvárás is volt, tehát az Európai Unió egyik elvárása volt, hogy valamilyen módon kezdjék el segíteni a kapcsolati erőszak áldozatait. És 2004-ben volt egy egyéves modellkísérlet, ekkor még nem voltak központok, hanem egy telefonszolgálat, egy telefonszám, amit föl lehetett hívni. És az addigi tapasztalatokat levonva 2005-ben indult meg tulajdonképpen egy olyan formájában az ellátás, mint ahogy napjainkban is a főbb vonalak megállják a helyüket.
A kapcsolati erőszakkal hát abban az értelemben nincsen probléma, hogy az egy érthető dolog, és nyilván beszélünk majd még erről, de ugye a háttérben ott volt az emberkereskedelem, és azt nem tudom, hogy 2005-ben ez mennyire volt központi kérdés? Vagy egy EU-s elvárás volt?
Nem volt ez központi kérdés. Most is én azt gondolom, hogy méltatlanul háttérbe van szorítva ez a téma, pedig ez egy nagyon jelentős probléma Magyarországon. Emlékeim szerint én 2006 óta dolgozom a szolgálatnál, akkor én már dolgoztam néhány emberkereskedelemmel összefüggő esettel, de talán a váltás, amikor egyrészt ismertebbé vált a telefonszámunk, másrészt magára a problémára sokkal jobban felhívta a figyelmet, mind akár a szakma, mind pedig a sajtó. Szerintem az olyan 2010-11 magasságában lehetett, és azóta a mindenféle projekteknek köszönhetően elég jelentős kampányok is épültek arra, hogy felhívják magára a jelenségre a figyelmet, illetve arra, hogy van segítség. Éppen ezért az ilyen típusú hívásaink is megemelkedtek, hiszen sokkal több emberhez eljutottak ezek az információk.
És abba tudna segíteni, hogy az emberkereskedelem, hogy alapvetően ez egy bünteti jogi kategória, gondolom.
Igen.
Hogy ez, ebben önök hogyan tudnak partnerek lenni? Tehát rendőrséggel közösen a rendőrség szól, önök szólnak a rendőrségnek, egyáltalán azzal kéne kezdeni, sok kérdést tettem fel, bocsánat, hogy az emberkereskedelem alatt mit értünk, hogy mindenki egyformán értse?
Az emberkereskedelemnek, mint ahogy ön is mondta, van valóban egy büntetőjogi megfogalmazása, ahol több mindennek kell együtt állnia, ilyen például, hogy magát a kizsákmányoltat átadják, átveszik, fizetnek érte.
Ez a csicskáztatás, amiről beszélünk például?
És akkor igen, például egyébként ez is lehet az egyik formája, ezt inkább modernkori rabszolgaságnak nevezzük, de tulajdonképpen ugyanarról van szó, hogy jellemzően a csicskáztatók azok, szóval hogy úgy épül ez föl ebben a tekintetben, hogy az uzsora csapdának az áldozatairól beszélünk nagyon sok esetben. Amikor ugye az uzsorás kölcsön ad pénzt egy családnak, a család pedig hát nem fogja tudni ezt soha visszafizetni, hiszen mindig kitalál valamennyi plusz százalékot erre az uzsorás, és azt mondja egy idő után, hogy semmi baj, azt mondja a családfőnek, hogy gyere el hozzánk dolgozni, ledolgozod ezt a tartozásodat. Na igen ám, csak ugyanúgy a továbbiakban sem fogja tudni ezt ledolgozni, illetve hát addigra már kialakul egy olyan viszony, hogy akár fogva is tartják ezeket az áldozatokat, akik akár évekig is egy ilyen, mondjuk úgy, hogy börtönben vannak, hiszen a ház körüli munkában kell besegíteni, földet művelni, állatokat gondozni, tehát minden olyan házkerül tevékenység, amelyet nyilván az uzsorás nem akar elvégezni. A probléma ott kezdődik eleve, hogy ez megtörténhet, de amikor mondjuk megpróbálnak elszökni ezek az áldozatok, és nyilván ilyen esetben, amikor megpróbálnak elszökni ezek az áldozatok, akkor a családjukhoz mennek, akik onnantól kezdve szintén veszélyben vannak, és ebből voltak is komoly ügyek, amikor az egész családot kellett menekítenünk, hiszen akár azzal is megfenyegették az áldozatot, hogy mondjuk, ha van a családban fiatal, még érintetlen kislány, vagy nem érintetlen, de fiatal és csinos kislány, hogy akkor őt elviszik, és kiállítják dolgozni, amit pedig nyilván rettenetesen nehéz feldolgozni bármelyik szülőnek. Így tényleg volt több alkalommal, hogy egész családot kellett menekítenünk, hogy megmeneküljenek. Viszont, hogyha már munkacélú kizsákmányolás, ugye ezt nevezzük munkacélú kizsákmányolásnak, illetve az olyan eseteket is, amikor valaki pontosan tudja, hogy milyen munkára vállalkozik, tehát főleg mondjuk itt az au pair munkák, vagy az építőipari munkákra gondolok elsősorban, de pontosan tudja, hogy hova megy, hogy mit kell végeznie, csak aztán, amikor odaér, akkor valahogy úgy megváltoznak a feltételek. Mondjuk az au pair-ek esetében elképzelhető, hogy nem csak a gyermekre kell figyelni egy idő után, hanem a háztartásba is besegíteni. Utána nem csak a háztartásba besegíteni, hanem esetleg kiszolgálni ott az édesapának mondjuk, vagy az apukának az igényeit. Mindezért pedig mondjuk kezdeti fizetés helyett, utána esetleg már csak szállással és étellel fizetnek. A munkacélú kizsákmányolásnál hasonló az elv, tehát oda mennek, aztán kiderül, hogy ez a szállás, amit mondjuk azt mondták, hogy két fős szobákba helyezik el ugye a munkavállalókat, az valahogy úgy tűnik, hogy hát ez valahogy nem sikerült összehozni, hanem 10-15 fős szobákban, óriási szobákban helyezik el ezeket a jellemzően férfiakat. Az utazási költséget ugye ráterhelik az első fizetésre, amit vagy megkapnak, vagy nem kapnak, meg jellemzően közel se annyit, amennyit ígértek nekik, viszont sok esetben elveszik az igazolványaikat, útleveleiket, amelyek kapcsán ugye nem is tudnak segítséget kérni, vagy legalábbis azt mondják, hogy még ők kerülhetnek bajba azáltal, hogy ne agyisten feketén dolgoztak.
Fölírtam magamnak néhány kulcsszót, amit talán érdemes lenne átbeszélni, hogy akkor ezek szerint önök a rendőrséggel közösen a saját maguk lehetőségéhez mérten avatkoznak be, vagyis menekítik ezeket az embereket olyan helyekre, amelyek biztonságosak. Ugye menekítőhely, néztem a sajtótájékoztató anyagát, hogy 30 volt, amikor indultak, és most 316 van, gondolom, hogy ezekre a helyekre menekítik ezeket az embereket.
Igen. Azt fontos elmondani viszont, hogy mind a kapcsolati erőszak, mind az emberkereskedelem áldozatai tekintetében nem szükséges rendőrségi feljelentés. Nagyon félnek az áldozatok feljelentést tenni, és nagyon sok esetben nem is tudják bizonyítani akár a kapcsolati erőszak tényét, vagy az emberkereskedelem tényét. Tavaly előtt, ha jól emlékszem, tavaly előtt év végén volt egy olyan bírói utasítás, hogy azokban az ügyekben, amelyekben tehát nem emberkereskedelem ügyekben indított eljárásokban, hanem mondjuk kitartás, vagy kijágés, és hasonló ezzel összefüggő egyéb büntetőjogi kategóriákat át kell sorolni, és meg kell vizsgálni, hogy megállják-e az emberkereskedelem fogalmát, vagy a cselekményt kimerítik-e. Azzal együtt mondom, hogy nagyon sok mindennek kell összeállni ahhoz, hogy valamit emberkereskedelem kategóriába tudjunk beszuszakolni.
Mennyivel leszünk beljebb, hogyha kiderül, hogy emberkereskedelem, vagy kiderül, hogy nem?
Tehát,
tehát szokták volna a gyerek fekvésén, mit változtat egy-egy ilyen kérdés tisztálása?
Hát például, hogyha mondjuk kijelgésen kapnak valakit, tehát például összetalálkozunk, biztosan tudják, vagy láttak már olyan hölgyeket, vagy urakat, akik a ligetben, vagy itt-ott bizonyos utak mentén állnak, és
szolgáltatnak.
Hát igen, azért érdemes őket úgy figyelni, és őket úgy nézni, hogy ők nem feltétlenül önszántukból állnak ott kint. Viszont amikor a rendőr oda megy és igazoltatja őket, akkor ők nem fogják azt mondani, hogy őket futtatják. És éppen ezért nem is tudják elindítani ugye rendőr kollégák sem az emberkereskedelemmel összefüggő nyomozást, hiszen az áldozat nem meri, nem tudja, nem akarja valamilyen okból kifolyólag, nem vállalja fel azt, hogy őt futtatják. Hadd meséljek el egy példát. Voltam Belgiumban, talán Gentben, vagy Antwerpen, azt hiszem, hogy Gentben voltam bent egy kirakatban, ott úgy hívják, ugye, hogy kirakat a piros lámpás negyedben, és rettenetesen nyomasztó volt egyébként a hely, néhány szoba volt, ahol ezek a hölgyek dolgoztak, és láttam, hogy be van kamerázva a helyiség. És és nyilván az ő biztonságuk miatt is, de én megkérdeztem ezeket a hölgyeket, hogy őket valaki figyeli-e olyan szempontból, hogy ne menjenek el, tehát hogy van-e valaki, aki őket felügyeli, és olyan módon felügyeli, hogyha elmennének, akkor esetleg bajuk lenne. Szóval próbáltam finoman rákérdezni, hogy van-e futtatójuk, és ők kivétel nélkül azt mondták, hogy nincs, de hogy ugye nem gondolom azt, hogy bárki is ezt bevallaná.
Persze.
Sokkal nagyobb a félelmük annál, mint hogy ezeket bevallják, viszont és nyilván, hogyha átsorolják őket emberkereskedelmes ügyeknek, akkor sem valószínű, hogy fognak vallani ezek a hölgyek. Viszont azért voltak már ebben sikerek, amikor egymást erősítették a tanuk, vagy az áldozatok, és aztán végül sikerült tényleg megoldani, vagy felgöngyölíteni az ügyet.
Azt mondja, hogy menekítik, akik önökhöz fordulnak, akár úgy is, hogy nem a rendőrségen keresztül jutnak el, vagy találnak egymásra, hanem a segélyhívó számokat használva kérnek segítséget önöktől. Ez azt jelenti, most meg lehet elképzelni, hogy mondjuk egy ilyen, bármilyen kiszolgáltatott helyzetben levő segítséget kérő ember kimenekítése, az a másik oldalról elindít valamiféle üldözést, nem? Tehát nyilván itt elkezdi van. Keresni a strici, az ő mentorátját. Nyilván hatalmas nagy nyomozások vannak az alvilágban, hogy ki hova került és ki mit tud a dologról. Szóval azért nem egyszerű, ha így végig gondolom ez az egész.
Egyáltalán nem egyszerű, és éppen ezért kell nekünk nagyon figyelni arra, hogy ezek az átmeneti szállások vagy shelterek, ezek úgy működjenek, hogy lehetőség szerint senki ne találjon rájuk. Hivatalosan, ugyanúgy, ahogy a krízisközpontok és a titkos menedékházak, az átmeneti szállásoknak a címe sem nyilvános, sőt, egyébként a titkos menedékház nevében benne van az is, hogy titkos. Tehát kifejezetten ügyelnek arra, hogy ne találhassanak rájuk. A legtöbb központban egyébként zsilipes beléptető rendszer van, kamerás megfigyelő rendszer, illetve több központban most már kiépítettek úgynevezett pánik gombot, ami azt jelenti, hogyha megjelenik mondjuk a bántalmazó, vagy a futtató, vagy az uzsrás, vagy tehát, hogy aki a kizsákmányoló, abban az esetben megnyomják ezt a pánik gombot a kollégák, és egy-két percen belül a biztonsági szolgálat munkatársai a helyszínre érkeznek, és feltartják magát az elkövetőt addig, ameddig rendőrség a helyszínre nem érkezik.
De akkor gondolom, van valami távoltartás, vagy nincs? Mert ugye most oda ment, becsöngetett, el tudom képzelni, hogy egy ilyen rafináltabb futtató ezer indokot tud találni, miért csöngetett be valahová, de egyébként van-e valamilyen szankcionálási lehetőség azokkal szemben, akik megpróbálják így visszaszerezni az általuk ellopottnak vélt kincseket?
Viszonylag nehéz egyébként ezek erre a helyekre becsöngetni is, de amikor bekerül egy áldozat ezekbe az átmeneti szállásokra, akkor az ottani kollégák meglehetősen alaposan meghallgatják, kikérdezik az áldozatokat, hogy ki a futtató, milyen emberekkel állt kapcsolatban. Nagyjából azért tudják, ismerik az áldozatok azokat az embereket, ugye a szállítókat, tehát ők, akik ugye mondjuk főleg külföldre
igen.
szállítják őket, vagy azokat a védőszemélyeket, akik ott a munkavégzés helyén védik őket, mondjuk így, hogy védik őket, de egyébként nyilván kontroll alatt tartják, tehát bizonyos időközönként, és akkor is csak felügyelettel mehetnek vásárolni, vagy bármilyen tevékenységet csak úgy végezhetnek. Szóval nagyjából ismerik ezeket a köröket, be tudják azonosítani őket, és akár mondjuk fénykép megmutatásával tudják szűrni azt, hogy ez az ember, aki mondjuk be akar csöngetni, az milyen céllal érkezett. De ha kapcsolati erőszakról beszélünk, ott már felmerülhet valóban az ideiglenes megelőző távoltartás azonnali elrendelése, ami ugye helyszínen lehetőség van erre, és nem csak a központokban, hanem egyébként a bántalmazás helyszínén is. Tehát, hogyha mondjuk a szomszédunkban történik egy ilyen eset, hallhatóan dulakodásról beszélünk, ami egyébként akár rendszeresen is előfordul, a rendőrségnek lehetősége van arra, hogy ott helyben elrendelje 72 órára az ideiglenes megelőző távoltartást, és ebben a 72 órában szükséges dönteni a bíróságnak arról, hogy ezt meghosszabbítja-e, és mennyi idővel. Tehát Tehát, hogy ha össze akarom foglalni, ezek alapvetően nagyon biztonságos helyek, nem nagyon találnak oda se a bántalmazók, se a futtatók, vagy a kizsákmányolók, de hogyha oda is kerülnek, akkor is egyből megy a forró drót, akár a rendőrség, akár pedig a biztonsági szolgálat felé.
Elhangzott néhány kifejezés, én szerintem itt az ideje, hogy a hallgatók kedvéért tisztázzuk, tehát menekítőhely, krízisközpont, titkos menedék, átmeneti szállás. Nem tudom, hogy ebbe a sorrendbe át tudunk-e gyorsan szaladni ezeknek a mélységein.
Igen, igen, hogy ne. Lehet, egy picit máshonnan közelíteném meg a dolgot. Ugye három intézmény típusról beszélünk, de beszélhetünk egyébként a továbbiakban még kettőről is, hogyha belefér az időnkbe. Az egyik, ugye ez a krízis központ, amiről beszéltünk, illetve a titkos menedékház. Ez a kettő kifejezetten kapcsolati erőszak áldozatainak jött létre, tehát akit a párja, volt párja, a gyermeke, a férje, a felesége, valamelyik rokon bántalmaz. A kettő között az a különbség, hogy a krízisközpontban legfeljebb 2 hónapot tartózkodhatnak az áldozatok, míg titkos menedékházban legfeljebb 6 hónapot. Az átmeneti szállás az pedig kifejezetten az emberkereskedelem áldozatainak jött létre, és ott is legfeljebb 6 hónapot tartózkodhat az áldozat. És maga az ellátás az teljes körű, bár ugye a jogszabály azt tartalmazza, hogy szükség szerinti, de a legtöbb esetben vagy abban a ruhában érkeznek, és nincs náluk más, amiben elmenekültek, vagy egy-két szatyor ruhát, esetleg játékot, vagy gyógyszert, iratokat tudnak összepakolni az áldozatok, és úgy menekülni. Éppen ezért fel vannak, és fel kell, hogy legyenek készülve arra ezek a központok, hogy mind a tisztálkodást, tisztálkodó és tisztasági felszerelést, az élelmiszert, a gyógyszerelést, vagy akár a szakorvosi ellátást is megszervezzék, és az a hasonlóság mindegyik ellátási formában, hogy mind szociális munkás, esetmenedzser, pszichológus és jogász kolléga, valamint gondozó kollégák segítik az idebe költözőknek az életét. A 6 hónapos ellátásban már egészen szép eredményeket is el tudnak érni, akár a kapcsolattartás, vagy a szülői felügyeleti jogszabályozása, esetleg egy bontóper elindítása kapcsán. Az átmeneti szállásokon, az emberkereskedelem áldozatainál, ott pedig tulajdonképpen az első hónapok arról szólnak, hogy hogyan lehet a napi rutint kialakítani, és ez főleg jellemző a szexuális célú kizsákmányoltaknál, akik jellemzően éjszaka dolgoztak hónapokig, akár évekig, nagyon-nagyon nehéz visszafogtatni őket, vagy visszaállniuk arra, hogy nappal élünk, nappal étkezünk, főzünk, nappal végezzük a mindenféle tevékenységünket, és éjszaka pedig pihenünk. De van még két ellátási forma, ami szintén fontos. Az egyik az a krízis ambulanciáknak az intézménye. Ez egy, mondjuk úgy, hogy inkább megelőző jelleggel létrehozott szolgáltatás, ahol szintén szociális, pszichológiai és jogi segítséget is tudnak nyújtani, de ez még az a belépési pont, amikor nem kell menekíteni, és az is a cél, hogy ne eszkalálódjon a helyzet, ne váljék életveszélyessé, amikor nekünk be kell lépnünk ebbe a történetbe. Nagyon érdekes egyébként a krízisambulanciás kollégák tapasztalata, ugyanis addig, ameddig nálunk jellemzően a kevésbé jól szocializált kliensek jelennek meg a rendszerben, addig jelentősen megjelennek a krízisambulanciákon a középosztálybeli, akár diplomával rendelkező kliensek is. Ők nem feltétlenül szeretnének menekülni, vagy nem feltétlenül fizikai bántalmazásról lehet, vagy kell beszélnünk az ő esetükben, de olyan kontroll vagy lelki nyomás alatt élnek, amelyek már egyébként valóban mondjuk a tervezésüket is befolyásolják. Az ötödik elem az pedig a krízis, vagy a krízisközpont és a titkos menedékház után, valamint az átmeneti szállás után is igénybe vehető félutas házak, ahol további legfeljebb 5 évet lehet tartózkodni. És ez azoknak nagyon jó lehetőség, akik önálló életvitelre képesek, akár dolgozik is mondjuk a felnőtt a családban, és és minimális segítséggel akkor sem engedik el teljesen az ő kezüket, tehát megkapják a szociális jogi és egyéb segítségeket, de azért már önállóan tudnak élni, és 5 év alatt igazából amellett, hogy takarékoskodnak, gyakorlatilag a költségeket átvállalja a központ, aki tehát az a krízisközpont, vagy titkos menedékház, amely fenntartja ezeket a félutas házakat.
Ezt mondjuk, ez nekem, ha így hallgattam laikusként, persze ez a legmegnyugtatóbb félutas ház kategória, hiszen a többinél, ahogy néztem, látszólag hosszú időt tudnak eltölteni, de ha jól értem, akkor utána vissza kell menni ugyanabba a környezetbe, ahonnan elmenekültek?
Nem teljesen. Rövidnek tűnik, viszont nagyon fontos, hogy megértsük a szolgáltatásnak a lényegét. Ha valaki 5, 10, 15, akár 30 évig benne van egy bántalmazó kapcsolatban, de akár mondhatnék egy házasságot is, mire mondjuk egy válást valaki feldolgoz, hát nagy valószínűség szerint nem néhány hétbe telik. Nem is ez a célja ezeknek a központoknak. Az a célja ezeknek a központoknak, hogy biztonságban legyenek az áldozatok, és olyan megnyugtató megoldás szülessen, ami által
majd lehet
nem
folytatni.
Lehet
utána
folytatni,
aha,
így van.
Értem.
És éppen ezért nem feltétlenül kell visszamenni, vagy nem feltétlenül mennek vissza, ami egyébként nem teljesen igaz, hiszen nagyon sokan visszamennek, de saját szándékból, vagy saját elhatározásból, és ez 1-2 óra elteltétől egészen mondjuk néhány hét után is visszamennek. Tehát volt olyan áldozat, aki elment a központba, körülbelül 1 órát ott tartózkodott, és azt mondta, hogy inkább visszamenni, és köszönjük szépen a lehetőséget, de hogy fölhívta a bántalmazó, megbeszélték a dolgot, és most biztos, hogy megjavul. Nyilván nem javul meg, viszont most már legalább ilyen esetben is tudja az áldozat, hogy hova lehet segítségért fordulni. Ha már ennyit tudtunk segíteni, vagy ez megragad benne, akkor azt gondolom, hogy már előrébb vagyunk.
Pirádi. A mentőállomás.
Boglacsik Tímeát, az Országos Kríziskezelő és Információs Szolgálat igazgatóját hallják. A kiárási tilalom és a különböző magatartási szabályok alól kivételt képeznek a bántalmazottak, akiknél az is ki van találva, hogy mit tudom, Andalúzia tartományban van 680 olyan patika, ahová, hogyha bemegy a bántalmazott, és csak annyit mond, hogy maszk 19, tehát mond egy jelszót, abban a percben a patikus tudja, hogy itt egy bántalmazottról van szó, aki segítséget kér, nyilván elindul egyfajta gépezet. Nálunk ki van-e találva valami hasonló?
Ön is tudja egész Spanyolország, ez vajon meddig maradhat titokban, hogy van ez a lehetőség. A bántalmazók nagyon sok esetben nem engedik sehova egyedül a bántalmazottakat. Folyamatos kontroll alatt vannak.
Hát jó, de gondolom, hogy bocsánat, hogy szabába vágunk, gondolom, hogy arra gondoltak a spanyolok, hogy hát azért azzal a trükkel, hogy elmegyek egy gyógyszerért, azzal csak el lehet jönni, vagy kint megvár, amíg bemegyek. Szóval szerintem ezt a lehetőséget vették számba, amikor kitalálták ezt a megoldást.
Igen, el tudom képzelni, hogy működik bizonyos esetekben. Hogyha ránk vetítjük ezt a kérdést, valóban nehéz lesz segítséget kérni az áldozatoknak, telefonon mindenképpen, de hogy ugyanúgy, ahogy mondjuk a patikába, a Spanyolországba el tudnak menni, reményeink szerint itt is azért erre lehetőség van, vagy levinni a, nem tudom, a szemetet, kimenni a boltba, tehát hogy néhány percre tud egyedül maradni az áldozat, de hogyha ez nem így van, vagy mondjuk adott esetben korlátozzák az ő személyi szabadságát, tehát konkrétan nem mehet sehova az áldozat, viszont hozzáfér valamilyen eszközhöz, akkor e-mailt is írhat nekünk, amelyet mi természetesen megfelelő módon fogunk kezelni, és hogyha erről van szó, akkor a rendőrséggel fel tudjuk venni a kapcsolatot. De azért azt el kell mondanom, hogy attól függetlenül, hogy most, illetve azzal együtt, hogy most járványhelyzet van, a krízisközpontok, titkos menedékházak, átmeneti szállások ugyanúgy működnek, és az OKIT is ugyanúgy üzemel, tehát nincsen ebből a szempontból fennakadás a rendszerben. Bizonyos biztonsági intézkedéseket nyilván nekünk is meg kellett tenni. Hatósági karanténból például nem fogunk tudni elhelyezni áldozatot, de önkéntes karanténból Abszolút, illetve hát most a rendőrséggel ugye folyamatosan kapcsolatban állunk, és én azt beszélgettem több kollégával is, különböző megyékből hívtak, hogy most van az az időszak, amikor valóban azokat a korlátozó intézkedéseket vagy szankcionálásokat meg kell lépni a rendőrség részéről, amelyeket korábban kevésbé tettek meg, ilyen például az ideiglenes megelőző távoltartás, vagy adott esetben az elzárás. És mindegyik kollégának azt mondtam, amelyik hívott, hogyha már a rendőrség is úgy gondolja, hogy menekíteni kell valakit, akkor az szerintem már eléggé jelzésértékű, így abból az, arról az oldalról kellene megfogni ezeket az eseteket, hogy a rendőrség ott helyben mi az, amit tud tenni az áldozat érdekében.
Jó, de hát nyilván ennek vannak határozati és egyéb ilyen adminisztratív feltételei, ezek mennyire gyorsulhatnak fel ebben az időszakban?
Az ideiglenes megelőző távoltartás azonnali hatályú. Tehát ott meghozza a rendőr a határozatot.
Szóba akár a folyosón ott állok, és azt mondom, nézze, ez van.
Így van, pontosan. Ezután ezt ugye papírra is veti, tehát van erre egy hivatalos formanyomtatvány, ahol ugye határozatot is hoz a végén. Ezt át kell adnia hivatalosan ugye a bántalmazónak, illetve a bántalmazóknak is, hogy tudja, hogy pontosan meddig tart, és hogy mit tartalmaz, tehát hogy melyik személyektől milyen távolságot kell tartani, milyen intézményeket nem látogathat, tehát hogy ezért ez elég részletes tud lenni. A kérdés az, mondom, hogy mennyire fog tudni ez most működni a gyakorlatban, hogy mennyire fogják tudni az egyébként is leterhelt rendőr kollégák ezeket a lépéseket meghozni, de nagyon jó a kapcsolatunk a rendőrséggel, tehát én azt gondolom, hogyha kölcsönösen felhívjuk egymás figyelmét a lehetőségekre, akkor biztos vagyok benne, hogy jobban fog működni ezek a dolgok.
Csak hogy pontosítsuk, tehát a rendőrség kiirdeti ott helyben a távoltartást, ha jól mondom.
Igen.
Még meg kell szoktam ezeket a kifejezéseket, és ezzel párhuzamosan beülteti a rendőrautóba azt, akit bántalmaztak, és elviszi önökhöz valahova?
Nem, a cél az lenne. Egyébként úgy hívják a rendőrség által elrendelhető távoltartást, hogy ideiglenes megelőző távoltartás, ami ugye 72 órára szól.
Jó, de egy lakásban élnek.
Hát ez az, viszont az ideiglenes megelőző távoltartás pont arról szól, hogy távolságot kell tartani
lakáson
az
belül is.
Nem a lakáson belül, hanem el kell hagyni.
Ja, értem. Na jó, de hát erre azt mondja a bántalmazó, hogy köszönöm szépen, és hova menjek. Egyrészt nem lehet kimenni. Vagy csak akkor lehet kimenni, hogyha munkában mentem gyógyszertárba, közértbe, fodrászhoz, vagy nem tudom, hogy hova. Egyébként meg hova menjek, mondhatja, vagy kérdezheti a bántalmazó.
Igen, ezen dolgoznak egyébként a rendőr kollégák, hogy mi legyen ennek a protokollja. Ugye jelen helyzetben azért kijárási tilalom nincsen, tehát azért alapvetően még szabadon jöhetnek-mehetnek az emberek, de valóban ez bántalmazók szempontjából is egy nehéz időszak lesz.
Mondjuk őket pedig elvihetnék a rendőrök, nem?
Tessék?
Hát őket elvihetnék a rendőrök, ideiglenes intézkedésként őrizetbe veszik kész, vagy nem
persze,
tudom, mit
persze,
csinál.
Persze, persze. És mondom, én nagyon sajnálom a bántalmazókat is, hogy nem tudnak hova menni, de én azt a bántalmazottat, meg gyerekeket is sajnálom, akik viszont egyébként hetek vagy hónapok óta el kell, hogy viseljék a bántalmazónak a viselkedését, nagy Isten a bántalmazását, vagy fizikai bántalmazását. És ilyenkor ugye mérlegre kell tenni, hogy melyik a fontosabb, és én azt gondolom, hogy az ember élet az mindenek előtt. Hogyha viszont, tehát ez az intézkedés, ez azt kellene, hogy szolgálja, hogy a bántalmazó távol tartsa magát a családjától. Na most, hogyha ez nem működik, na akkor viszont valóban szankcionálhatja azzal a rendőrség, hogy elzárja a bántalmazót, hiszen megszegte ugye ezeket a szabályokat. Egyébként ezt szokták is ellenőrizni bizonyos településeken. Miskolcára nagyon jó példa, ők élen járnak az ideiglenes megelőző távoltartás, meg távoltartás kiszabásával kapcsolatban. Hogyha ezt megszegik, akkor nyilván elizárhatják őket, illetve pénzbírsággal sújthatóak. Hogyha pedig ez valóban megtörténik, és egyébként is sejthető, hogy akár a korábbi tapasztalatok alapján, vagy ismerve a bántalmazó személyét, személyiségét, szinte biztos, hogy megszegi ezt a határozatot, vagy ezt a szankciót, akkor természetesen ebben az esetben is lehetőség van arra, hogy menekítsük az áldozatokat, hiszen ismerünk, tehát a bántalmazóknak is ugye alapvetően két típusa van, vagy ebből a megközelítésből két típusa van, akik mindenkin és mindenen átmegy, mert hogy neki van igaza, és
neked
nem
vannak
tudom,
jogai, persze.
Bosszút esküdött, és persze vannak jogai. A másik pedig az a típusú, aki kifelé ugye nagyon kedves, nagyon együttműködő embert mutatja, viszont hogyha elmegy a hatóság, na akkor aztán beindul. Szerintem ismerünk hasonló embereket akár a környezetünkből is, de jellemzően az ilyen típusú bántalmazókkal szemben elrendelt ideiglenes megelőző távoltartásnak van ereje. Tehát ők valóban nem mennek vissza, ők távol tartják magukat a családtól addig, ameddig ez él.
Van már tapasztalatuk arra vonatkozóan, hogy a járvány időszakában ezek a családon belüli erőszakok, torzsalkodások mennyiben változtak, nőtt a számuk, eldurvultak?
Nőtt a számuk, és talán erőszakosabbá is váltak, de erre számítottunk, ahogyan ugye hivatkozott a sajtótájékoztatóra, ott is elmondtam, hogy nincsenek illúzióink, tehát biztosak vagyunk benne, hogy nőni fog ez a szám. Ez úgy tűnik, hogy ez a sejtésünk is be is igazolódott, de mondom, tehát az okit, illetve a kapcsolaterőszak és az emberkereskedelem áldozatért létrejött ellátórendszer abszolút készen áll a feladat ellátására.
És ugye itt van egy érdekes élethelyzet is, nem tudom, hogy ezt most külön meg kell-e beszélnünk, kíváncsiak, hogy mi a véleménye. Ugye nem működnek a bíróságok, és a vállóperek nyilván megrekedtek, vagy el se indultak, és azok a fajta konfliktusok, vagy azok a fajta érzelmi viharok, amik a vállóper résztvevőiben tombolnak időnként, azok szintén felerősödhetnek. Ez egy külön kategóriaként kezelendő az önök szempontjából, vagy lényegtelen, mert ugyanúgy kapcsolati erőszakhoz vezet, még hogyha nem is fizikairól beszélünk, hanem esetleg egy ilyen verbális szóbeli erőszakról?
Múlt heti hír, hogy április 1-től feloldották az ítélkezési szünetet. Tehát elvileg nyilván nem ugyanolyan ütemben, de az ügyek folytatódhatnak. És én nagyon remélem, vagy feltételezem, hogy a sürgős és ilyen típusú ügyeket előre fogják hozni. Tehát ebben előre lépés lesz, de persze, tehát azt gondolom, hogy ők sem fognak tudni 100%-ig működni, és minden ügyet tárgyalni. Ennek megvannak valóban azok a következményei, hogy esetleg tovább elhúzódik akár mondjuk egy együttélés, vagy a szülői felügyeleti jogszabályozásával kapcsolatos kérdések, tehát hol legyen a gyerek, mikor legyen a gyerek, és ez lecsapódhat nálunk is. Nem tudok erre vonatkozóan előrejelzéseket adni, hogy mi várható.
Boglacsik Tímeával, az Országos Kríziskezelő és Információs Központ igazgatójával beszéltünk.
Ami életre kell. Tírádi.
Beszéltünk arról, hogy 15 éves az Országos Kríziskezelő és Információs Szolgálat. A kialakulásának körülményei is ugye elhangzottak. Megismerkedhettünk különböző kifejezésekkel, menekítőhely, krízisközpont, krízisambulancia, stb. Ami kevésbé derült ki, vagy jött elő, de talán szerintem fontos, hogy kik vannak mögötte. Tehát tessék nekem segíteni, hogy ebben a, hát talán nem sértődik megérte, hogyha azt mondom, hogy romantikusan működő világban, tehát kimenekítés, most ilyen kémfilmek jutnak eszembe, kik vannak mögötte ennek a rendszernek?
Hát először is, ami kiemelésre érdemes, az, hogy nagyon elkötelezett kollégák. Ezt azért kell külön kiemelni, mert ahhoz, hogy ezt valaki lelkiismeretesen ellássa ezt a feladatot, nem munkának, vagy nem feltétlenül munkának, hanem inkább ügynek kell tekintenie. Azért szembenézni ezekkel az esetekkel, napról napra ilyen helyzetekkel találkozni, hát finoman szólva sem egy egyszerű történet, szóval, hogy nem az a romantikus dolog. Nyilván ezek a szakemberek, akikkel mi dolgozunk, legalábbis az Okit részéről mindenki diplomás, szociális szakember vagy pszichológus, tehát a témában releváns felsőfokú végzettséggel rendelkezik. Ezt a feladatot én úgy gondolom, hogy önkéntesekkel nem lehetne ellátni, ez annyira speciális tudást, elhivatottságot jelent, hogy én azt gondolom, hogy ehhez mindenképpen olyan szakemberek kellenek, akik a terepen is már bizonyítottak, illetve azt sem engedheti meg az gondolom a szolgálat, hogy ugye folyamatosan cserélődjenek a kollégák, tehát egy egészen stabil gárdával tudunk dolgozni. Ugyanez mondható el a krízisközpontokra is, hogy ott is az esetmenedzserek, szociális munkások, jogászok, pszichológusok mind-mind kifejezetten erre a területre szakosodtak, vagy betanultak ebbe a területbe, de emellett nagyon nagy szerepük van a gondozóknak, szakgondozóknak, akik éjjel-nappal ott vannak a családokkal, segítik őket, és hát meg kell küzdeni ők egyébként egy csomó, csomó feladattal.
Bocsánat.
Igen.
Csak az, de nyilván még fel akarta sorolni a többieket, úgyhogy bocsánat, hogy szavába vágtam, csak arra lettem volna kíváncsi, hogy mennyire stabil ez a gárda, tehát az elmúlt évek alatt nyilván sok szörnyűséget láttak, tapasztaltak, mennyire bírták a gyűrődést, vagy hagyták ott ezt a munkát.
Az Okit gárda, azt gondolom, hogy egészen stabil. Van 13 éve ott dolgozó munkatárs, 10-8-7, tehát hogy a legkorábban, vagy mondjuk úgy a legfiatalabb munkatársunk is majdnem egy éve érkezett hozzánk, és nem is áll szándékában elmenni tőlünk, mert jól érzi magát annak ellenére, hogy ilyen esetekkel kell dolgozni. Azok, akik a frontvonalban dolgoznak, akik ott vannak napi szinten, ott egy picit talán többen érzik úgy, hogy néhány év után váltaniuk kell, de ez egy teljesen természetes folyamat, hiszen ez tényleg nagyon megterhelő, tehát én őket is abszolút megértem, de azt látom, hogy vannak nagy öregek a szakmában, ami azt jelenti, hogy mondjuk másfél évtizede ők velünk vannak, és velünk együtt fejlődnek, csinálják ezt a munkát.
Nem tudom, hogy van-e értelme arról beszélgetni, mi a jövő, mert hát adott, hát ameddig ilyen emberek vannak, addig biztos, hogy önökre szükség van. Inkább arra volnék kíváncsi, hogy az egy nagyon érdekes helyzet lehet szerintem, akár uzsorás áldozatként, akár bármilyen módon kiszolgáltatottá vált emberként élni, de azért ezekből az emberekből egészen biztosan előbb vagy utóbb kiég vagy eltűnik valami, ami alkalmassá teszi őket az önálló életre, hogy az utógondozása az hogy néz ki ennek az egész problémakörnek? Tehát a bántalmazottak lelki segítése megvalósul-e?
Már a központokban elkezdődik, tehát a krízisközpontokban, ugye, ahogy említettem, pszichológussal tudnak közösen dolgozni, és elkezdeni feldolgozni az elmúlt hónapokat, éveket, és amikor kigondozásra kerülnek, akár félutas házba, vagy családok átmeneti otthonába, tehát szintén intézményi keretek között, akkor ez a megkezdett munka ott tud folytatódni. Hogyha ne adj Isten, vissza kell menniük arra a településre, honnan jöttek, de nem a bántalmazóhoz, vagy akár a bántalmazóhoz, hiszen ez is ugye előfordulhat. Erről minden esetben a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat vagy központ tájékoztatást kap. És onnantól kezdve egy alapellátásban működő szolgáltatás indul el, ami azt jelenti, hogy a családsegítő kijár hozzájuk, vagy bizonyos időközönként találkoznak. Ezekben a központokban jobb esetben rendelkezésre áll szintén pszichológus vagy mentálhigiénés tanácsadó, akikkel, ha és amennyiben együttműködő a kliens, akkor tovább tudnak dolgozni, de valóban rettenetesen nehéz egy több éves vagy évtizedes bántalmazó kapcsolatból úgy kikeveredni, hogy néhány hónap után valaki már valóban elhiggye azt, hogy ennek vége van, és hogy új életet tud kezdeni. Viszonylag új kezdeményezés nálunk, ami nagy segítségére lehet a bántalmazottaknak, de akár a szomszédoknak, ismerősöknek is. Ez a Kapcsolja Egyből applikáció ingyenesen letölthető bármelyik szolgáltatónak az áruházából, webáruházából. Ez a Kapcsolja Egyből applikáció, amely nem csak abban tud segítséget nyújtani, hogy felismerjék az emberek azt, hogy valaki áldozat, vagy áldozattá vált. Egyébként ezeket úgy lehet megtenni, hogy olyan mondatokat csempésztünk ebbe az applikációba, amelyeket bántalmazottak, mondtak a kollégáimnak, vagy nekem akár, mind 18 éven aluliaknak, mind 18 éven felülieknek, és hogyha valaki magára ismert, vagy egyébként pontosan tudja, hogy áldozat, akkor hogyha a GPS-e be van kapcsolva a készülékén, akkor 10 kilométeres lokációban megmutatja azokat a segítő intézményeket, segítő helyeket, ahova segítséget
fordulhat.
Lehet fordulni. Így van, de van egy úgynevezett, illetve kettő pánik gomb is. Az egyik az az okitnak a pánik gombja, tehát hogy egyből tárcsáz bennünket, a másik az pedig a lelki elsősegély szolgálatnak, hiszen nem csak ilyen típusú krízis helyzetekkel találkozhat az ember. A másik az pedig egy kicsit, hát nem mondom, hogy könnyedebben megfogalmazott történetek vagy kérdésfelvetések, de szintén tavaly októberben indult a blogom, ami a család.hu-n elérhető, ez a mi között hozzá, eléggé provokatívan, de azt hiszem, hogy ezt mindannyian már megkaptuk valakitől valamilyen formában az életben. És hát itt olyan esetekről beszélgetek, amelyek mindennaposak is talán akár az áldozatok magukra ismerhetnek, vagy az ismerősök hozzátartozók, akiknek elég jelentős szerepe van, úgy gondolom, főleg a mostani időkben a felismerésben.
És hogyha már így szóba kerültek ezek a lehetőségek, tessék nekem segíteni elmondani a telefonszámot, ahol önöket el lehet érni.
Igen, ez a 0680 20 55 20-as telefonszám, illetve ugye korábban beszéltünk arra, hogyha valaki akadályoztatva van abban, hogy hívjon bennünket, akkor az okit@cbo.hu e-mail címre is írhat nekünk.
A Csébi az a családbarát ország rövidítése.
Igen. Igen.
Köszönöm szépen. Boglacsik Tímeával beszélgettünk, igazgató, Országos Kríziskezelő és Információs Szolgálat. Köszönöm szépen.
T-Rádió. Barát a bolygó.